Hogy idézzek egy megdöbbentő állítást, amit a Válasz Online-nak adott interjújában mondott, hogy 37 olyan folyóvíz van ma Magyarországon, ami kiszáradóban van, és az még megdöbbentőbb, hogy 6 éve egy ilyen sem volt. Mi történt?
A klímaváltozás korát éljük. Az ember számára is egyre kiszámíthatatlan maga a klíma itt a Kárpát-medencében. Az elmúlt 15 évben egyre több olyan év, egymás követő évet éltünk meg, amikor a csapadék eloszlása, az nem a korábbi évtizedeknek megfelelő volt, tehát nem a szokásos tavaszi, tél végi és tavaszi csapadékosabb időket követte a viszonylag szárazabb nyár, hanem már a tél is csapadék hiányos volt, és már a tavasz is aszályos volt, illetve nyár elején, nyár közepén voltak óriási, mondjuk zuhékkal kísért esőzések. Klímaváltozást nem úgy fogjuk megélni, hogy folyamatosan növekszik a hőmérséklet, hanem az időjárási szélsőségeknek a gyakorisága fog megnőni. A csapadék eloszlásának, a változásának az eredménye az, hogy bizony a felszíni vizeinknek az állapota, és ezekben a víztestekben, folyókban és tavakban található vízmennyisége ilyen aszályos időszakban rendkívül mértékben lecsökken. És ezt a csökkenést, ami adminisztratív módon, ha lehet úgy mondani, kezeli le a vízkeretirányelv, a magyarországi vízkeretirányelv, hogy bevezették hivatalosan is az időszakos víztesteknek a fogalmát. Ugye az időszakos víztestek létező egy ilyen, nem tudom, egy adminisztratív víztest kategória, ez főleg a Mediterráneum régiójában ez egy úgymondott természetesnek mondható víztest típus volt. Ez azt jelenti, hogy olyan víztest, ami az év egy adott időszakában teljesen kiszárad, lehet ez folyóvíztest, lehet ez állóvíztest is. De a lényeg az, hogy Magyarországon korábban ilyen víztest hivatalosan nem létezett, most viszont van jó sok, amit ebbe a kategóriába kellett átsorolni. Ezek között főleg folyóvizek vannak, a többségük az Alföldön található, de található belőlük szétszámol a dombvidéki vízfolyás is, jellemzően a felső vízfolyásnak a felső szakaszán, tehát a forrás vidékén, nyilván ott, ahol még kisebb egy folyónak a vízgyűjtő területe.
Az a csapadék miatt száradnak ki ezek, hogy nem úgy esik az eső, mint eddig, vagy egyszerűen a vízgyűjtő területen is kevesebb a víz?
A szokásostól eltérően mondjuk télen, tavasszal kevés a csapadék, a vízgyűjtő területen nem gyűlik össze annyi víz, ami táplálne ezeket a forrásokat. A talajvíz szintje is ugye lecsökken, és nincs, ami táplálja ezeket a forrásokat, és nincs, ami ezeket a folyóvizeket táplálná. Tehát igen, arról van szó, hogy ugye víztestek esetében mindig, ha vízmennyiség kérdés merül fel, akkor a vízgyűjtőre kell gondolni, tehát ami egy víztestben van víz, az ugye a vízgyűjtőből gyűlik össze, ugye minden víztestnek megvan ez a vízgyűjtője, és ezt úgy is lehet csak elemezni, hogy egy nagyobb térségben, régióban mennyi csapadék esett, és igen, tehát ez ennek a következménye.
Épp az elmúlt napok révén jut eszembe a Trianon évforduló miatt, hogy talán van egy ilyen toposz is a magyar emberek fejében, az enyémben is, hogy a vízgyűjtő területeinket is elveszítettük, de ennek ehhez most van-e bármi köze, hogy tehetünk-e a vízgyűjtő területeinknek a megóvásáért, vagy más lehetőségeink vannak, vagy ezek a kisebb folyóknál a vízgyűjtő az Magyarországon van, és csak a nagy folyóinknak a vízgyűjtője van határon túl.
Ez egy olyan fogalom, hogy vannak víztest vízgyűjtők, vannak részvízgyűjtők, tehát van a Tiszának egy vízgyűjtője, van a Tisza befolyóinak is van egy kisebb vízgyűjtője, tehát a legkisebb pataknak is van egy kicsi vízgyűjtője, és van a Tisza egészének, meg van a Kárpát-medencét, és lehet mondjuk a Dunának is van egy vízgyűjtője, ami mondjuk szinte a teljes Kárpát-medencét magába foglalja. Ez egy ilyen értelmezés kérdése. Ugye Magyarország speciális helyzetben van, igen, ennek a trianoni döntésnek következtében, hogy a vizeink, a nagy folyóink mindegyike, az Agyár kivéve, a határon túl erednek, tehát úgymond a hozzánk befolyó vizeknek a körülbelül 95%-a, ha jól tudom, ha jól emlékszem, az határon túlról érkezik, és csak a maradék 5% az, ami itthon csapadék formájában gyűlik össze. És ugye ez az ugye a medence jellegből következően is fontos nekünk, ha már ilyen klímaváltozást élünk, lenne fontos, hogy nem mindegy, hogy mennyi vizet kapunk mi a szomszédos országokból, úgy ezeket határvízi egyezmények rögzítik, de a szomszédos országok is azért igyekeznek egy ilyen időszakban minél több vizet betárazni, ezeket víztározókban oldják meg, és hát nekünk is rendkívül fontos lenne ezeket a vizeket minél inkább a talajban, illetve ahol csak lehet visszatartani, visszatározni, mert ugye ilyen aszályos időszakokban ugye ez a túlélésnek egyik, most a túlélés nem túl dramatizálva klímával értem, tehát nyilván a talajban minél többet tisztatáraz, hogy legyen elegendő nedvesség a talajban, a mezőgazdaságnak, öntözéshez, illetve a vizes élőhelyeknek a fenntartásához úgy általában.
És hogy áll Magyarország a vizek eltárolásával, akár víztározóilag, akár bármi más módszerrel, mennyire sikerül megtartani azt a sok vizet, ami átfolyik rajtunk?
A hazai vízügyi stratégiát a Kvassai Jenő terv foglalja össze. Ehhez kapcsolódik még a vízkeret irányelv és a vízkeret irányelv által előírt vízgyűjtő gazdálkodási terv. Ez a két terv az, ami úgymond szabályozza a hazai mindent, ami a vizekkel kapcsolatos. A nemzeti vízstratégiában, a Kvassai Jenő tervben is ezek a folyamatok le vannak írva, mint jelenségek. Tehát ez egy vízügyi szakemberek részéről régóta ismert jelenség, hogy egyre szélsőségesebbek a csapadék eloszlások, az éves átlagok megvannak, csak az eloszlások alakultak kedvezőtlenül, és hát jelentős területeken alakulnak ki aszályos területek, a talajvízszint szintje az jelentősen csökken. Ugye ezekre megvannak a tervek, megvan a lehetőség ezeknek a hatását csökkenteni. Ez a nemzeti víz stratégia is úgymond szorgalmazza, előírja, hogy ez egy középtávú, hosszú távú terveket fogalmaz meg. Ezeknek a megvalósítása nyilván pénz és akarat kérdése, elég lassú folyamat, elég nehezen valósul meg. Az ott leírt tervek és célok közül azért elég kevés kezdődött is el. Ugye egy ilyen folyamat volt, ami megvalósult, az a például a tiszai árvíztározóknak a megépítése, ugye több ilyen tározóöblözetet terveztek. Ez is a Kvassai Jenő terv, ugyanazt a majdnem nevetképp viseli ez a terv is. A Tisza mentén több ilyen árvíztározó épült, ugye ennek az eredeti funkcióját tekintve nem csak árvízvédelmi célokat kellene megvalósítani, hanem bizony ilyen összes időszakokban szimplán vizet is kellene tározni, mondjuk ez a funkciója alapvetően nem működik. Tehát ezt a Kvassai Jenő terv is leírja, tehát a nemzeti vízstratégiában is le van írva, hogy ezen változtatni kell, és az eredeti funkciójaként kellene megvalósítani. Hogy miért nem valósul meg, az sok esetben nyilván adminisztratív akadályok akadályozzák, tehát tulajdonviszonyok, nincs elegendő pénz mondjuk a kárpótlásra az ott termelők, hogyha vizet tartanának vissza a termelőknek a kárpótlására. Rengeteg terv van kisebb-nagyobb víztesteknek a rehabilitására, ami nyilván egy konkrét műszaki beavatkozást igényelne, és ez sok helyen nyilván ez nagyon sok költséget igényelne. Ezek elég költséges beavatkozások. Az elmúlt évtizedben egyébként a vízügyi ágazatnak, mint egy a környezetvédelem egészének ugye az adminisztratív leépítése zajlott. Magyarország mindig is írás volt egyébként a jól képzett vízügyi szakembereiről, ez mai napig megvan. Az ágazat súlya, illetve szerepe az elmúlt években leértékelődött. Nyilván a potenciál megvan, ez mindig akarat kérdése lenne, hogy valami megvalósuljon, vagy elkezdődjön. Egy biztos, hogy a nemzeti vízstratégiában és a vízgyűjtő gazdálkodási tervekben ezek a célok, feladatok, ezek le vannak írva, és el kell kezdeni megvalósítani. Hát ahhoz, hogy ne jussunk, ne a legrosszabb verziók valósuljanak meg a lehetséges jövőkétekből.
És kinek az akarata hiányzik ahhoz, hogy ezek megvalósuljanak, hogyan látja?
Hát mivel ugye ezek alapvetően államigazgatási feladatok, tehát alapvetően a kormányzati politikának kellene ezeket a célokat, feladatokat felkarolnia, tehát prioritássá tenni ezeket a feladatokat, ehhez megfelelő először is nyilván keretet, pénzösszegeket kellene csoportosítani. Még egyszer mondom, nyilván a vízügyi ágazatban, vagyis ebben az ágazatokban dolgoznak, szakértői tudás az megvan, itt a kormányzat részéről kell ezeket a feladatokat komolyabban venni. De ugye a víz kérdés az egy komplex, az nem csak annyi, hogy tehát nem csak abból áll, hogy a vizeket kormányozók, ide-oda kormányozók, mert nyilván vizekről beszélünk, akkor mindig vízgyűjtőben kell gondolkozni, a vízgyűjtőn pedig ugye számos érdekelt fél van, mezőgazdaság, erdészet, lakosság, lakott területek vannak, tehát ez egy elég komplex kérdés, nem véletlenül egyébként nyilván kényes dolog bármilyen nagyobb területen, térségben egy komplex vízrendezési munkát végrehajtani. Vannak egy bizonyos beavatkozásnak vannak élvezői, vagy tehát a előnyeit élvezői felek is, és lehetséges, hogy vannak hátrányát élvezők is. Mondok egy példát, például a Kiskunságban már nem mai dolog, mert 10 évvel ezelőtt is olyan mértékű aszályok követték egymást követő években egymást, hogy a gazdálkodók részéről komoly kényszer volt a vízügyön, hogy valahogy önközővizet biztosítson, de hát olyan mély volt például a talajvíz szintje, meg a csatornákban is olyan mély volt a víz, hogy lehetetlen volt sok helyre önközővizet biztosítani. Ez egy komoly gond, mert nyilván az ilyen helyeken kezdődik el, hogyha a legrosszabb szenáriókat vázoljuk fel, kezdődhet el a sivatagosodás, de ott már nagyon nagy területeken a gazdák összefogva komoly ellenállás, vagy miért akaratot fejtette ki a víz is felé, az a politika felé, hogy valami történjen. Egy másik példa, hogy ugye a belvizek kérdése. Ugye ebben a szélsőséges csapadék eloszlású időszakokban ugye van, amikor hirtelen lezúdul nagy mennyiségű csapadék. Ilyenkor a szántókon nagy területeken belvizek alakulnak ki. Ezeket az ott nyilván a tulajdonos, a föltulajdonosok nyilván igyekeznek, szeretnék minél hamarabb levezetni, ezekre épültek ki a mindenfelé a belvízlevezető csatornák. De az viszont egy másik tény, hogy a belvizeket, amiket nem tudtak levezetni, és nagyon sokáig megmaradtak, a környező területeken, tehát nem ahol a belvíz volt, hanem a belvízzel határos területeken később, hónapokkal, vagy hetekkel, hónapokkal később, jóval magasabb termés átlagokat értek el, ezt tudományos tények bizonyítják. Tehát ez is bizonyítja azt, hogy lokális, tehát a vízgyűjtőn lokálisan kialakított mondjuk belvíztározóknak igen pozitív hatása van a talajvíz szintjére, és egy nagyobb térségben tudja javítani, vagy tudja segíteni mondjuk a mezőgazdasági termelést, tehát tudja pótolni a talajvizet. De a belvízlevezetés után, ahol levezetik, pár héttel később általában már aszályok nagy meleg beköszöntével aszályos időszakot szoktak beköszönteni, ugyanazon a csatornán pár héttel később már öntözővizet szoktak igényelni. Tehát van egy ilyen kis abszurd helyzet, hogy egyik héten még levezetjük a belvizet, pár héttel később már ugyanazon a csatornán visszafelé öntözővizet kell elvezetni, ami pénz, energia, tehát egy kicsit pazarlónak tűnik ez a rendszer, miközben ha egy észszerű stratégiai tervezéssel és optimalizálással ezeket a költségeket lehet csökkenteni, és viszonylag kis beavatkozásokkal viszonylag jó hatásokat, pozitív hatásokat lehet elérni.
Hadd hozzak ide egy harmadik példát, ismét a Válasz Online-os interjújára, hogy utaljak, ebben azt mondja, hogy a debreceni nagyerdő tulajdonképpen kiszáradó félben van, de nem sikerül, hiába van terv a megmentésére, mégsem sikerül ezt megtenni. Még ezt is megteszi, hogy elmeséli, mi történik Debrecenben?
A nyírségben a talajvíz szintje folyamatosan csökken. Ugye maga a nyírség természetes állapotában, ugye buckaközi laposokban meggyűlt vizekkel, állóvizekkel és ezeket összekötő folyókkal, mocsarakkal, ilyen láposodó területekkel volt tarkított. Ez volt a természetes állapota. Ezt az elmúlt 150 évben ezeket a alacsonyan fekvő területeket lecsapolták, nyilván mezőgazdasági termelés céljára. És ahogy nőtt például Debrecen belvárosában is, ami a sétáló utca, ugye még 100 évvel ezelőtt is, ugye téli időszakban, tavaszi időszakban még pallósoron jártak az emberek, mert annyira magasan volt a talajvíz szintje. Ugye, ahogy elkezdték a nyírséget lecsapolni, a talajvíz lecsökkent, és ahogy nőtt a város, nyilván a mélyebb fekvésű területekre is ugye betelepültek az emberek. De ennek egy következménye volt a síjedő talajvíz szintnek, hogy 10-15 évvel is már a szakemberek tudták ezt, hogy olyan mélyen van, például a tölgyerdőknek a gyökérzetesen éri el már, hogy nyáron már nehezen, vagy nem érik el a talajvíz szintjét, és öreg tölgyesek is elkezdtek kiszáradni. Tehát lehet látni a fáknak az állapotán, a lombozatán, egyre több fa szárad ki. És ugye már a 70-es években megfogalmaztak egy vízpótló rendszer kiépítésének a tervét, ez a Civakva projekt, ami a keleti félcsatornából indulva egy ilyen vízpótlást jelentett volna, vagy jelentene itt a térség számára, a nagyerdő számára, megfelelő mennyiségű vízzel rendszeresen elárasztva a nagyerdő környékét, illetve a Debrecen környéki pihenőtavak, akkor végigcsorgatva a területen, lehetne revitalizálni ezt a térséget. Tehát erre, ez is egy példa arra, hogy műszaki tervek megvannak, csak a megvalósítás szándéka, illetve a megfelelő mennyiségű, nem tudom, akarat, pénz nem áll rendelkezésre. Ez a debreceni nagyerdős történet az ennyi, tehát hogy ez már egy régi történet, régen tudják, hogy szárad ki a tölgyes, a süllyedő talajvíz szint miatt. És ugye magát a talajvíz szint emelésnek már nehezíti, hogy a mélyen fekvő területekre azért már beépítkezett a lakosság, tehát nyilván ott azért ez konfliktus forrás is lenne, ha egy kicsit megemelnék a talajvíz szintet, azért a pincék mélygarázsok egy része valószínűleg, ami nincs leszigetelve, azért az víz alá kerülne. Erre is mondtam, hogy nyilván lennének kárvallottja is egy ilyen projektnek, de hát ez mindig a politika döntése, hogy mi az, ami bevállal, milyen konfliktusokat tud bevállalni egy nagyobb projekt érdekében.
Na jó, de a serpenyő egyik oldalon mondjuk ezeknek a pincegarázsoknak, a pincéknek a víz alá kerülése, de mi van a másik oldalon? Tehát ha visszaugrunk a beszélgetés elejére, mondjuk a 37 kiszáradó folyó, az mit jelent Magyarországra nézve? Vagy mit jelent az, hogy a Debrecen nagyerdő alatt nincs víz?
Igen, hát ezeket úgy lehet tekinteni, mint az első tünetek a beteg testén. Először még csak 30, aztán egyre több, hát hogyha így halad a klímaváltozás, és ilyen szélsőséges időjárás lesz, és egyre egymás után követő sok évben ilyen aszályos tavaszok, illetve csapadékhiányos telek követik egymást, akkor egyre több ilyen víztest fog kiszáradni. Kiszáradnak tavak, először csak a kisebbek, aztán a nagyobbak, először a sekélyebbek, aztán a mélyebbek, a talajvízszintje egyre mélyebb van, kiszáradnak az erdők, nem, az erdőgazdálkodásra nyilván nagyon rossz hatással van, mert nyilván az egy jelentős, a mezőgazdaságnak egy jelentős feletét teszi ki, de a mezőgazdasági termelőknek is jelentős károkat okoz az, hogyha talajvízszintje nagyon mélyen van. Lehet öntözni, nyilván vannak erre is tervek, meg lehetőségek, meg programok. A mezőgazdasági oldalról nyilván, ha van egy tünet, hogy mondjuk aszályos időszakok vannak, akkor kitalálják, hogy lehet öntözni. Vannak nagy térségi öntöző rendszerek. Maga a Tiszató is ugye erre épült ki, hogy nagykunsági főcsatornán keresztül ellássa az Alföld egy jelentős részét öntözővízzel. Ugye minden ilyen problémát az Alföldön például a tiszta szabályozáshoz lehet visszavezetni. Hát műszaki tervek vannak, tehát nyilván a serpenyő felében meg az van, hogy előbb-utóbb elbillen a mérleg egyik oldala arra, hogy be kell vállalni bizonyos konfliktusokat azért, hogy egy nagy területen még több embernek a megélhetését, az életkörülménye azért biztosítottak legyenek. Mert egy biztos, hogy a víz az élet egyik az a feltétele, tehát víz nélkül nincs élet, ez egy principium, ezt így is lehet mondani. Vannak olyan részei a világnak, mint például a cikkben is említett, a Válasz online cikkben is említettük a spanyol példát, vissza lehet emlékezni, az elmúlt évtizedben többször voltak olyan aszályos időszakok, hogy nagyvárosokban már éppen a határán voltak ahhoz, hogy ivóvízkorlátozást vezessenek be, mert ugye nem volt elérhető a víztározóban, nem volt elérhető mennyiségű, megfelelő mennyiségű ivóvíz. Ez stratégiai tervezés, gondolkodás, előre kell tervezni, előre kell látni, előre kell gondolkodni. Ehhez olyan döntéshozási folyamat kell, ami képes előrejelezni a folyamatokat, ehhez megfelelő monitoring rendszer szükséges. Itt jelen esetben nyilván talajvízmonitoringot, illetve felszíni vízmonitoringot kell érteni. Fontos a különböző érintett ágazatoknak az együtt dolgozása, stratégiai együtt tervezése, mert nyilván ezek sok ágazat, agrárium, vízügy, környezetvédelem, ezek azért ilyen szinten összeérnek, tehát az egyik döntése a másikra is hatással van. Ez egy ilyen gondolkodást és döntéshozási folyamatot igényelne.
Évek óta hallunk arról, csak szerintem sokan nem értik, hogy mit jelent a kutak kérdése, a kutak engedélyeztetésének a kérdése. Ez hogyan befolyásolja mindazt, amiről beszéltünk, hogy ezek a kutak lentről hozzák fel a vizet, ahol egyre kevesebb a víz. Akkor ez most a legfrissebb néhány héttel ezelőtti hír az ügyben, hogy 2023-ig módosult a határidő, amíg nem kell engedélyt kérni az engedély nélkül létesített kutakra, tehát még 3 évig locsolhatnak belőle az emberek. Mit gondol erről?
Ez egy államigazgatási feladatból adódik ez a bevallási kötelezettség, hogy be kell jelenteni. Ennek a célja nyilván az, hogy számon tartsák, mik azok a hol vannak, és mennyi, és milyen mennyiségű kutak vannak, amik vizet vesznek ki, és meg tudják becsülni, hogy mikor milyen vízkivételek történnek a talajvízkészletekből. Ez pontosan azt a célt szolgálja, hogy megfelelő adatok álljanak a döntéshozók, illetve a szakemberek kezében ahhoz, hogy a jövőben alaposan átgondolt kezelés, illetve tervezést tudjon megvalósulni. Ugye egy biztos, hogy rengeteg ilyen vízkivételi kút épült, és ebben nem csak az öntöző kutak, amik a mezőgazdasági területeket látják el öntöző vízzel, hanem a kiskertekben, udvarokban fúrt kutak száma is jelentős. Nyilván, ha az ember a saját kutyára gondol, akkor azt mondja, hogy hát nem tudom én, x naponta locsolok nem sokat, az nem olyan sok, de hogyha egy nagyvárosba például mondjuk említsük megint, ha már az előbb említettük Debrecent, ugye Debrecenben, ha összeadjuk, hogy hány ilyen kút van, bizony ezeket összeadva egy aszályos nyári időszakban igen jelentős mértékben képes a talajvíz szintjét csökkenteni, ez ki is mutatható egyébként a Debrecen környéki talajvízfigyelő kutaknak az adataiból, hogy nyáron aszályos időszakban hirtelen leesik a kutaknak a szintje, amikor beindulnak az udvaron az öntözőrendszerek, a gyepöntözőrendszerek, ezeknek jelentős hatása van a talajvízkészletekre.
Tehát akkor ez nem egy öngerjesztő folyamat, hogyha még lejjebb megy a talajvíz, még inkább nem érik el a fák.
Ez egy öngerjesztő folyamat, és nyilván azért is kell összeírni ezeket a kutakat, megengedélyeztetni, hogy erről adataink, illetve információnk legyenek, illetve hogyha egy esetleges beavatkozásra kell sor keríteni, egy stratégiai tervezés követ, akkor tudják azt, hogy hol kell, nem tudom, megszüntetni, csökkenteni, hol kell beavatkozni egyáltalán ahhoz, hogy ezek a vízkészletek fenntartható módon legyenek használva.
Most nagyjából hallottuk a helyzetképet, hogy mi van, hogy mennyi vízünk van, de ami van víz, az milyen? Az mennyire tiszta? Mennyire,
hát, igen.
Mennyire vigyáztunk eddigre?
Igen, egy kérdés a víz mennyisége, és egy másik kérdés a víz minősége. Magával a klímaváltozással egyébként együtt jár a víz minőségének romlása is sajnos. Ez is egy részben a klímaváltozásból következik, hogy az egyre melegedő időjárás következében a vizek is egyre melegednek, egyre nagyobb például nyilván a benne élő, a vizekben élő növényeknek is nyilván a több fény, több nagyobb hőmérséklet hatására azért aktívabbak, gyorsabban növekednek, nagyobb a szerves anyag, a biomassa produkciója. Ez önmagában felgyorsít bizonyos folyamatok, szukcessziós folyamatokat, ami például gyorsítja ezeknek a vizeknek a feltöltődését. Egy másik gondot okozó tényező, ez a vizeknek a túlhasználata, ez egy komplex fogalom. Itt arra kell gondolni, hogy a vizek vízgyűjtőin, a víztestek vízgyűjtőin milyen tájgazdálkodás folytatunk. Ugye nyilván az Alföldön főleg ugye a tájat mezőgazdasági termelésre használjuk. Az, hogy milyen technikával, milyen módon, milyen vegyszereket, miket juttatunk a talajba, ezek azonnal megjelennek a talajvízbe, és a talajvízen keresztül megjelennek a felszíni vizekbe is. Amióta intenzíven használunk műtrágyákat a mezőgazdaságban, ugye kb. 60-as évektől egyre intenzívebben, ezek bizony tehát a szántóföldre kijuttatott növényi tápanyagok felgyűlemlenek a vizekben, és ezt a folyamatot hívjuk eutrofizációnak, ami ahhoz vezet, hogy a vízben egyre nagyobb a növényi tápanyag tartalma, és ez algásodáshoz vezet, ami zavaros, zöld, borsó leveshez hasonlító vizet eredményez. Ez nem jó senkinek, sem a benne élő élővilágnak, sem az azt használó embereknek. Ugye ennek az egyenes következménye például ilyen augusztus elején azért rendszeresen hírekbe kerül egy-egy helyről, hogy tömeges halpusztulás következik be, ugye ennek az eutrofizációnak is következménye. De a vizek túlhasználata alatt kell érteni az intenzív horgászatot, illetve az intenzív és átgondolatlan haltelepítéseket, nyilván a horgászat következtében történő haltelepítéseket, mert maga a hal, illetve a hal mennyisége egy víztestben jelentősen befolyásolja a vizek állapotát. Ugye mi magyarok, akit érdekel ez a téma, tudja, hogy leginkább a poncsot szeretik, akik Magyarországon horgásznak, vagy ott halat fogyasztanak, ezért legtöbb helyre poncsféléket telepítünk. Ugye például ez a hal ugye az iszapot turkálva leületedett szerves anyagot visszajuttatja a vízbe, és ez tovább erősíti ezt az eutrofizációs folyamatot, amit az előbb már említettem. Tehát itt minden, sok minden emberi hatás következtében a vizeknek, főleg az állóvizeknek a víz minősége, az jelentősen romlott az elmúlt évtizedekben, és ez összeadva a vizek mennyiségének a csökkenésével, ez egy nagyon gyors folyamatot indított be, ami szemmel látható az ökológia, a vizek ökológia állapotának a romlásában. Ugye az ökológia állapotát a vizeknek pedig 5 évente kell vizsgálni Magyarországon, ez egy Európai Uniós direktíva, a vízkéret irányelv írja elő, és ez kimutatható ezekből az adatokból is, hogy jelentős romlást lehet tapasztalni.
És mennyire dolgoznak össze ön szerint Magyarországon a különböző szakterületek szakemberei? Tehát akik a haltelepítésről döntenek, akik a víztisztaságról döntenek, akik az öntözésről döntenek, látják-e, tehát összeérnek-e a döntéshozók előtt ezek a szálak?
Nehezen, nagyon nehezen. Ugye a stratégiai tervek, a vízstratégia, a nemzeti vízstratégia, a vízgazdálkodási terv előírná, hogy az érintett ágazatok egyeztetése szükséges ehhez, de ugye a magyar államigazgatás úgy épül fel, hogy ezek az érintett ágazatok például különböző minisztériumok alá tartoznak. A napi szintű munkát rendkívül megnehezíti ez, az administratív akadály, mert egy ilyen struktúrált államigazgatásban azért nem olyan egyszerű ezt elérni, hogy bármilyen ügy, amit az egyik ágazat kitalál, az a másikhoz eljusson, megkérjék a véleményét, vagy ha egyáltalán megtörténik, hogy eszünkbe jut, hogy kikérjék. Sok esetben nem történik meg. Erre nagyon jó példa az, hogy ami le van írva a nemzeti vízstratégiában, illetve ami megjelent az elmúlt vízgyűjtő gazdálkodási tervekben célként, például a haltelepítéseknek az átgondolása, illetve hogy átgondoltan kell telepíteni, az a például teljesen szemben ment. Az elmúlt hónapokban történt, hogy az állam ingyen adott az önkormányzatoknak, hogyha telepíthető halakat, és mindenféle átgondolás nélkül telepítjük a horgásztavainkba állami pénzen ingyen ezeket a halakat. Tehát itt azért érezni némi átgondolatlanságot, tehát hogy amit az egyik oldalon csinálnak, az lehet, hogy pontosan szembe megy azzal, amit mondjuk a másik oldalon terveznek, vagy mondják, hogy kellene csinálni. Tehát és ez mind a kettő államigazgatási szer, tehát néha előfordul, hogy ellentétes folyamatok zajlanak.
Így zárásként akkor arra kérném, hogy és nem azért, hogy elrémisszük a hallgatókat, csak hogy egyszerűen felfessük, hogy mi áll előttünk, hogy tegye meg, hogy egy ilyen legrosszabb lehetőséget felvázol, hogy mi lesz, ha nem változik semmi, ha nem vigyázunk, ha nem születnek jobb döntések, ha nem változik, ha nem fordul meg a klímaváltozás, már pedig erre nem különösebben mutat semmi, hogy javulna a helyzet. Szóval mi a legrosszabb forgatókönyv néhány évtizeden belül mondjuk Magyarországon, és hogyha sikerülne változtatni, amit megtehetnénk, megtennénk, akkor hova juthatnánk el ön szerint?
Hát jóslásokban nehéz bocsátkozni, nyilván mindenki azt szeretné, hogy a szakértők, tudósok megmondják azt, hogy mi lesz 20 év múlva, 30 év múlva, mikor fog összeomlani a rendszer. Ugye a környezeti rendszerek úgy általában, és vonatkozik ez a vizekre is, de a szárazföldi ökoszisztémák is azért úgy működnek, mint tehát a szegecsel szerint működnek. Tehát, hogy ha elkezdek kiszedni egy szerkezetből szegecseket, az első szegecskével nem történik semmi, másodikkal semmi, harmadikkal semmi, negyedikkel semmi, az ötödiknek pedig az összes egész összeomlik. Tehát rendkívül komplex rendszerek ezek, amikből a tudósok is, illetve a szakértők is tudják, hogy bizonyos összefüggéseket ismernek, meg kimutattak már nyilván, amióta követjük a környezet állapot változását, azért sok összefüggést ki lehet mutatni, vagy egyértelmű számunkra, de ez a sok apró rész információ, az, hogy egy nagy ketté álljon össze, azért azt még nem merném kijelenteni, hogy teljes egészében ismert, tehát emiatt ezek az ökológiai kutatások azért még igen-igen sok feladat előtt áll. Tehát én ezért nem tudom megmondani, ezért nem merem biztosan azt mondani, hogy 30 év múlva mi lesz, hogyha ebben az ütemben haladunk. Egy biztos, hogy az elmúlt 15 évben, és adatok, statisztikák, grafikonok vannak, az elmúlt 15 évben is, ami nem egy nagy időtáv, emberi szemmel láthatóan jelentősen romlott a vizeknek az állapota, és ez az állapot romlás az egyrészt a vízszintekben látható, tehát csökkentek a vízszintek. Romlott olyan szempontból is, hogy egyre intenzívebben használjuk a vízpartokat, úgy általában a környezetünket, de most a vizekről beszélünk, a vízpartokat. Egyre több a túlrendezett mondjuk vízpart, kiírtjuk a tavaknak a nádasát, a Balatonnál rendszeresen ugye híradásba kerül, hogy a Balaton partján levő nádasoknak az írtása miért veszélyes, a természetes szűrő zónáját tüntetik el így a víztesteknek, a Balatonnak is, meg bármelyik álló víztestnek. Túlságosan intenzíven használjuk olyan értelemben, hogy túl sok halat telepítünk bele, túl sok etetőanyagot dobálunk bele mi horgászok ezekbe a vizekbe, és ez előbb-utóbb olyan vizeket eredményez, ami most is látható, hogy ez a zöld borsó leves víz, ami igazából már az emberi szem számára is büdös is, ugye szaga van, nem jól néz ki, nem kívánatos, szép nem jó. Tehát minél több ember, minél intenzívebben használja ezeket a vizeket, akkor az lesz nagyon rövid időn belül, hogy nem lesz egyetlen olyan víztes sem az országban, ami rekreációs célra megfelelő lenne, ami mellett az ember szeretne mondjuk kirándulni, pihenni, időt eltölteni, esetleg fürdőzni. És ez azért fontos, mert ugye az ember kulturálisan, hát az ember fejlődés, meg a civilizáció fejlődése ugye mindig vízhez, vízparthoz kötődött, ugye az ember településeinek mindegyike, nyilván az a víz, mint létszükségelem, ugye ebből is ugye nagyon fontos volt, tehát a települések is a vízpartokhoz épültek, de ma is a rekreáció egyik legfontosabb helyszíne az a vízpart, az emberek többsége vízpartra szeret eljárni, időt tölteni, tengerpartra, tóra, folyó mellé, tehát ilyen szempontból ez egy nagyon fontos dolog, és ez mindenki számára látványos lesz szerintem, hogyha ilyen ütemben haladunk, hogy ezeknek a vizeknek az állapota egyszerűen visszafordíthatatlaná is válhat. De mivel minél tovább halogatjuk a kezelést, illetve a szabályozást, annál költségesebb lesz ezeket visszaállítani. És nyilván a visszaállítás pedig ugye ott kezdődik, hogy először is adatokat kell gyűjteni, monitoringot kell kiépíteni a vizeknek az állapot nyomon követésére. Ezekből az adatokból folyamatosan elemezni kell, összefüggéseket kell levonni, ilyen okokozati összefüggéseket, hogy milyen kezelés milyen hatással jár, vagy mondjuk egy milyen műszaki beavatkozás, hogyan hat az állapotára, hogyan javítja, merre javítja. Tehát sok adatgyűjtés kell hozzá, és mellette párhuzamosan ezekből az adatokból, ezekből az ismeretekből, tapasztalatokból következően pedig több helyen kell szabályozni a vizeknek használatát. Vízgyűjtő szinten kell stratégiai szinten megtervezni a vizeknek a betárazását, illetve az állapotának a javítását.
Fog ez sikerülni? Mintha még erre, tudom, hogy az elején mondta, hogy nem akar jósolni, csak...
Fog ez sikerülni? Hát nehéz, nem akarok belemenni, mert nyilván ez nagyon sok tényező múlik, de ez leginkább politikai akarat kérdése. Tehát csak azt tudom mondani, hogy a szaktudás, az ehhez szükséges intézményhálózat ez megvan, az, hogy mit engedünk neki, meg milyen jogokkal ruházzuk fel, meg milyen programokat indítunk, ez csak ennek a kérdése. Ha erre helyezünk hangsúlyt, vagy erre nagyobb hangsúlyt helyezünk, mint napjainkban, akkor ebben lehet eredményeket elérni, pozitív eredményeket. Az államigazgatás nem egy bonyolult kérdés. Az, hogy hova helyezem a hangsúlyt, az fog fejlődni. Hova teszek több pénzt, akkor azon az ágazaton, azon az államigazgatásnak azon a részén lehet fejlődést elérni. Hogyha a környezetvédelemre, vízügyre helyezem a hangsúlyt, akkor a környezet állapottal javulni tud. Ha ehhez megfelelő jogszabályokat alkotok, és ezeket a jogszabályokat be is tartatom, akár ez lehet egy tényleg egy törvény, egy rendelet, vagy egy helyi rendelet egy önkormányzatnál, akkor meg lehet állítani a romlást, illetve akár javulást is lehet elérni adott területen. De biztos, hogy nyilván a víz kapcsán vízgyűjtőben kell gondolkodni, nem lehet adott víz, de a tó állapota nem azon múlik, hogy magában a tó vízfelszín, a vízparttól vízpartig mit csinálok, hanem azért nagyobb területen, vízgyűjtő területen belül kell stratégiai alapon az érintett felek bevonásával, igényekkel összhangban ilyen terveket készíteni.